alapján is, de leginkább Isten ígéje, kijelentése alapján. Az Úr Jézus egyik példázatában hangzik el a felszólítás, hogy adj számot, sáfár. Egy üzenet ez valamennyünkhöz, és arra figyelmeztet, hogy eljön egy nap mindegyikünk életébe, amikor nagyon komolyá válik ez a felszólítás, és személyessé. Egy napon valamennyünknek számot kell adni. Egész földi életünkben az itteni sáfárkodásunkról. Ezt a sáfárságról szóló példázatát Jézus a végső összegezésnél így fejezi be. Ha tehát a hamis mamonon nem voltatok hülyek, ki bízza rátok az igazit? Azt akarja ezzel mondani az Úr Jézus, hogy mindaz, amivel itt a földön rendelkezünk, hamis. Olyan értelemben hamis, hogy itt kell hagyni, csak ideiglenesen van rád bízva. Bármi, amivel itt most e földön rendelkezel. És ha ezzel nem jól sáfárkodsz, mondja Jézus, hogy bízná rád majd a mindenható Isten azt, ami ott igazi lesz, nem hamis, igazi. Nem tudjuk igazán, mi is lesz ez az igazi. Vannak kijelentések róla, az Isten fiúság, az üdvösség csodálatos távlatáról, de ez biztos, hogy igazi lesz, és nem hamis. A másik mondat ugyanitt, ha a másén nem voltatok hülyek, ki adja oda néktek azt, ami a tiétek. Itt semmi se igazán a miénk, csak ránk van bízva egy ideig, de amit ott kapunk, az tényleg, végleg a miénk lesz. A sáfárság gondolata tehát egy örökkévalóság távlatában gondolkodik. Isten gyermekei, tudjuk, hogy a földi életünk egy átmenet. Lesz hazaérkezés az örökkévaló otthonunkba, ahol az igazit kapjuk, ahol amit kapunk, végleg a miénk lesz, és hogy ott mit kapunk, azon múlik, hogy itt a ránk bizottakkal hogyan sáfárkodunk. Azt gondolom, hogy a Isten felé való sáfárkodásunknak a legfőbb alapja attól függ, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Akit igazán szeretsz, arra szívesen áldozol. Feleséged, férjed, gyermeked, szüleid, bárki, akit igazán szeretsz, ott nem számolgatsz, hanem igazán szívesen áldozol rá. Anyagiakat, időt, mindent. Ha Krisztus az, akit igazán szeretsz, akit igazán szeretünk, ez a mi jó sáfárkodásunknak az alapja. Akkor valahogy az ő szempontjai, az ő akarata, az ő megismert kijelentése, terve elsőrendűvé válik. És ez megszabja a mi sáfárkodásunkat. Pál apostol rájött erre. Ismerjük, hogy a Filippi levélben, amelyet körülbelül olyan 25 évvel a megtérése után írt, hogy visszaemlékszik, és kijelenti, hogy ami nekem nyereség volt, mármint a megtérése előtt, azt kárnak ítéltem a Krisztusért. A Sanhedrin tagja volt, mondanám-e ima, hogy a minisztertanács tagja volt Pál megtérése előtt, egy tekintélyes vezető egy államban, és lett belőle egy üldözött, és azt mondja, hogy mégis szemétnek, kárnak ítélem azt, ami akkor úgy gondoltam annyira értékes. És miért? Sőt, most is kárnak ítélek mindent, mondja Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért, ő érte, veszni hagytam, szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerje. Megható. Ki neked Krisztus? Mennyire dobban a szíved a nevére? Milyen a kapcsolatod vele? Milyen együttléteid vannak vele reggelenként? Igazán vőlegényed, mennyei vőlegényed, és mennyasszonyaként hozzá símuló az életed, akkor megérted ezeket a szavakat, és könnyen megoldódik, hogy hogy is kell sáfárkodni. Mindent kárnak ítélek, szemétnek ítélek, mondja Jézus, a Krisztushoz viszonyítva. A jó sáfárkodásnak tehát a Krisztussal való kapcsolatunk ad értelmet is, és adja meg a módját is. Azt gondolom, hogy ehhez a helyes sáfárkodáshoz, a Krisztussal való jó kapcsolatunkban kell egy határozott felismerés. Az a felismerés, amelyről valószínűt még a továbbiak során többször is szó esik, hogy tudnélik, tulajdonképpen, ha nem is adom oda, akkor is az övé. Mit kapaszkodsz ahhoz, ami úgyse a tied? Így mondja ezt a 50. zsoltár, Isten szólal itt meg ebben a zsoltárban. Hiszen enyém az erdő, minden vadja, az ezernyi hegyek minden állata, ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is, ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és mind az, ami betölti. Ennek a kijelentésnek az igazát, valóságát felmérni, érteni könnyűvé válik, hiszen úgyis az övé. Hát akkor hadd bízzam rá, hogy mutassa meg, hogyan kell bánni azzal, ami az övé, csak rám bízta egy időre. Ez a sáfárság lényege. Tudom, hogy az övé. De ahhoz, hogy ebben a helyes viszonyulásban helyesen tudjak élni, kellett, és aztán később újra és újra kell, hitbeli döntés. Dönteni nekem abban, hogy tudomásul veszem ezt, élni akarok ezzel a viszonyulással, hogy tied minden, Uram, és tőled kérek vezetést, tanácsot, hogy hogy bánjak azzal, ami a tied, hogy sáfárkodjak vele. Hadd mondjak el erre a saját életemből egy igen jelentős ilyen döntést. Kereskedő voltam ifjúkoromban, nagyon szerettem a szakmát. Fölvételem volt már a kereskedelmi akadémiára, és egy olyan milliómos főnököm volt, aki nagyon támogatott és nagy reménységgel akart majd együtt dolgozni. Közben őszinte megtérést adott Isten, és a megtérés nyomán egy-két év után egy nagyon komoly megszólításban, amit nem akarok részletezni, hogy mennyire megdöbbentően komoly volt az én számomra, azt is meg kellett értenem, hogy Isten igényt tart az életemre, hogy álljak a szolgálatába. Olyan szituáció volt, hogy kimondtam az igent. De utána nagy vajudás volt, mert a szeretett szakmám, meg a tervem, az is nagyon kedves volt nekem. De kimondtam az igent Istennek. Éppen dörögtek az ágyuk, közelgett a front Békésen, ahol éltem, a második világháborús front. Ez a szituáció is hozzásegített ahhoz, hogy beszéljek életembe először egy olyan csodálatos, nagyszerű kislánnyal, akire évek óta már így gondoltam, de úgy érteztem addig, hogy még nincs itt az ideje. Beszéltem, és az első beszélgetésben azt mondtam neki, hogy tudná-e úgy társam lenni, hogy az életemben csak a harmadik lehetsz. Mert Isten engem elkötelezett arra, hogy az első személy számomra Jézus, a második a gyülekezet, és így neked csak a harmadik hely juthat. Nagy meglepetésem volt az is, hogy egyáltalán ezt mondtam, hiszen még azért nem voltam ennyire nyílt az elkötelezés, sőt, ő volt az első olyan személy, akinek egyáltalán elmondtam, hogy van egy ilyen elhivatásom a lelkemben. És az meg különösen meglepett, hogy minden tétova nélkül, mint aki már régen várt erre, azt mondja, hogy pont egy ilyen embert vártam. Nem sokkal utána lebombázták a teológiát. Jött a levél, hogy semmi remény, hogy megnyíljon. Úgy felszabadultam. Na hát én akartam, Istenem, nem megy a dolog. Üzletet nyitottunk bátyáimmal, Békés Gyula főterén. Fényesen ment az üzlet. Egy éven belül 5 alkalmazottal. Azt mondhatnám, hogy talán a város egyik legjobban menő üzlete. És akkor jön egy távirat, 946. április 11-én, nem lehet elfelejteni a dátumot. A teológia megnyílt, várunk. Közben én már vőlegény lettem, lakást béreltem. Ki volt tűzve május 20-ára, mennyegzőnk. Hát én, mikor megkaptam, azt mondtam, hogy ez a vonat már elment. Istenem, meg kell értened, hát itt vagyok már benne, ebbe a vállalkozásba. Valamiért jött be aznap vagy másnap a mennyasszonyom oda Gyulára. Mutatom a táviratot, de hogy megnyugtassam, mindjárt mondtam, hogy hát persze már ezen túl vagyunk. Könyvbe lábadt a szeme, és azt mondta, nem emlékszel, mit mondtál, mikor legelőször beszélgettünk? Nem lesz rajtunk az uráldása, ha te azt megváltoztatod. Egy pillanat alatt kész volt a döntés. Mondtam, leltározunk, megyek. Sokszor elgondolkoztam azóta, hogy milyen jelentős lett ez a döntés. Mennyire teljesen ismeretlen, más pálya lett volna a gazdasági életnek azon a területén. Szóval a sáfársághoz dönteni kell. Sokszor, de vannak néha nagy döntések. Kész vagy-e Isten szavát, Isten gondolatát előre helyezni? És pontosabbnak látni, mint a saját esetleg nagyon észszerű és nagyon sikeres elképzeléseidet. A sámfárságnak egy másik fontos alapja annak a tudomásul vétele, hogy tulajdonképpen Isten a gazdája ennek a világnak. Igen. Nagy globálisan is, de az életünk legapróbb részleteiben is. Isten a gazda. És nem véletlenek azok, amik történnek körülöttünk, vagy akár velünk. Isten a gazda. Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákóbot, és kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjai járni, nem hallgattak tanítására, ezért ontotta rá heves haragját és a háború tombolását. Itt azt magyarázza meg a próféta, azaz, hogy Isten, hogy miért jött Izraelre a kemény ítélet. Nem véletlen. Isten a gazda. Jó dolog, hát tartani magunkat ehhez. Nem csak az ítéletben a gazda Isten, hanem az áldásokban is, a vezetésben is. Az élet minden legapróbb részleteig is. Elnézést, de hadd mondjak megint erre egy példát. Hat éve voltam már a budafoki gyülekezet pásztora, de még Újpesten laktunk. És kívánatos lett volna, hogy ne kelljen 25 kilométert oda-vissza mindig vándlizni, hogy költözzünk Budafokra. Vettünk is egy telket, teljesen ingyenesen, bérmentve megtervezte rá nem régen úrhoz költözött Barbarics Lajos testvér az épületet, de valahogy tere voltam bizonytalansággal. Hogy akarja az úr, túl nagy a vállalkozás. Tőled van-e, uram? És akkor jött egy idős, nyugdíjas mérnök ember, és azt mondta, hogy ha két napon belül leteszünk 170 ezer forintot, 969 vagy 70-be, akkor ő mindent, ami kell, a terv szerint ahhoz az épülethez minden anyagot időre mindig oda szállít. Hát aki a szocializmusban élt, az tudja, hogy mit jelentett ez. Állandó anyaghiány volt, sorba kellett állni mindenért, szóval ez egy óriási ajánlat volt. Na, azt mondtuk, hogy felnőtt fiaimmal, hogy na, most próbára tesszük az urat. Ha ő akarja ezt az építkezést, akkor meg lesz ez a pénz. Volt valamennyi, talán 30, nem tudom pontosan, 30-40 ezer forint, de volt egy eladó autónk, amit már hónapok óta árultunk, de nem jött rá vevő. De most két napon belül, most már elmerem mondani akkor nem, hogy valakinek odaadtam egy unokaöcsémnek valutát, hogy adja el, de azt se tudta már, hónapokon át nem tudta eladni. Másnap én polgári munkakörben is dolgoztam akkor. Délelőtt 10-kor hív a fiam, hogy jött vevő a kocsira, és megadja, amit kértünk. Hú, halleluja. Elment a kocsi. Jó, plusz 70 ezer forint. Délután telefonál az unokaöcsém, hogy sikerült végre eladni. De még mindig hia volt, mint egy 70 ezer forintnak a 170. Este 10 után érkezett Békésről a vonat. Nagy meglepetésünkre megérkezik az anyósom. Tegnap este együtt imádkoztunk az apátokkal, és hát halljuk, hogy te szeretnétek építkezni, és azt mondja az apát, hogy nem kérnének ezek, biztos szükségük volna pénzre, és nem kérnek. Menj be és vedd ki, ami van pénz, vidd fel nekik. És hozta a 70 ezer forintot. Nem receptként mondom el, ezt nem lehet így leutánozni. De így történt. Jó dolog az Isten gazdaságában élni, gyermekeként. Az élet minden dolgában ő a mi gazdánk. És lehetünk így gyermekeiként Jósáfárai. A Biblia elénk tárja a Jósáfárkodásnak az útját, ha úgy tetszik, a feltételeit is. Talán ismeritek Malakiás prófétának a könyvéből, amikor azt mondja, be akartok csapni engem, mondja a próféta által Isten. Hozzátok be az egész tizedet az én házamba. Hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást álasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják a földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Isten szava ez. Mersz rá építeni? Isten ígérete ez. És az új szövetségben is elhangzik ez az ígéret. A Korintusi második levél 9. fejezetében ezt olvassuk. Tudjuk, hogy aki szüken vet, szüken is arat. És itt kifejezetten az anyagiak, az adakozás dolgáról van az összefüggésben szó. Aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte, eltökélte a szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre is. Hiszünk az Istennek? Szabad kipróbálni. Nem üzletfélként, akkor ráfizetsz. Ne úgy, hogy na adok Isten, de most már add te is. Hanem ha a szíved szeretete, az önzetlen odaszánásod természetessé teszi a hála áldozatát, meg fogod tapasztalni, hogy Isten nem marad adós. Az ő ígéretei ma is állnak. Azt gondolom, hogy a legősibb bűn az önzés. A magunknak megkaparintani, mert jó az a fa, az elederre, mert nagyon szép, még bölcse is tesz. Szóval magunknak kaparintani dolgokat, az önzés a legalapvetőbb bűn bennünk. És ez tulajdonképpen nagyon gyakran lázadássá válik az Isten ellen. Kisajátítod azt, amit pedig arra adod, hogy sáfárkodj vele. Kisajátítod a képességeidet, az idődet, a testedet, és nem sorolom mindazt, amivel egyáltalán rendelkezni tudunk, önző módon a magunk hasznára, földi terveink megvalósítására sajátítjuk ki. Ez igazában, ha mélyen átgondoljuk, a hit világosságában ki kell mondanunk, hogy ez lázadás Isten ellen. Megengedi. Sajnos így él az emberiség legnagyobb része. Mi mindent megenged az Isten, néha elcsodálkozunk rajta. Mennyi gonoszságot eltűr, ekkora az ő türelme és szeretete. A hívő embernek is megengedi, pedig fájdalmat szerzünk ezzel Istennek. Sőt, egyik helyen arról beszél Pál apostol, hogy valósággal ellenségeivé válunk ezáltal az Istennek, ha így viselkedünk. Azt mondja Pál, mert sokan élnek hívőkről, mondja a Filippi levél 3. fejezetében, sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam néktek, most pedig sírva mondom. Én azt hiszem, hogy nem szavakat mondott csak, hanem tényleg mélyen átérezve fájdalommal diktálja ezt Pál. Sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Kik? Akiknek hasuk az ő Istenük, és akik mindig csak a földiekkel törődnek. Sajnos ez a fajta magatartás hívő embereket is nagyon kísért. Mintha úgy ketté választanánk, hogy az imaházba, a templomba, vagy amikor előveszem a Bibliát áhítottat tartani, akkor hívő vagyok. De amikor az üzleti dolgaimról van szó, amikor az anyagi dolgokról van szó, akkor az üzlet az üzlet. Hát oda ne szóljon bele még az Isten se. Bizony fenyeget bennünket ez a fajta gondolkodás, és én azt hiszem, hogy ha a dolgok lényegét értjük, akkor meg kell értenünk, hogy ez lázadás az Isten ellen, kihívás az Isten ellen, és megfosztjuk magunkat az ő áldásaitól. A vele való kapcsolat valódi mély őszinteségétől. Megfosztjuk magunkat. És én félek, hogy nagyon sok hívő ember, hívő gyülekezet, keresztény gyülekezet ezért bénult le, lelkileg erőtlenült meg, mert kisajátítja önmagát, földi javait, adottságait, még a keresztény Isten tiszteleteknek is sokszor egy olyan íze van, mintha az önmagunk szórakoztatása, magas szintű művészettel, magas szintű keresztény kultúra bemutatása egymás építésére, nemes szórakozásként veszély fenyeget ebben. Mennyire más az, ha minden gondolat, szó, áldozat, ének neki dicsőít, őt dicsőíti, neki szól. Más az íze, más a vonzása, ha sáfárságként énekel az énekes, hegedül a hegedűs, adakozik az adakozó. Emlékezzünk a gonosz sáfárról, gonosz szőlőmunkásokról szóló példázatra, ahol a munkások azt mondják, hogy jön az örökös, öljük meg, és milyen lesz az örökség. Olyan megdöbbentő nekem ez a kép. Az Isten népe, a gyülekezet, az Isten öröksége. És sokszor úgy kisajátítjuk a magunk elképzeléseinek, hogy megölik a fiút. Kiűzzük onnan a Krisztust, mint Laodícea. Ezt csinálta Laodícea. Gazdag vagyok, mindenben meggazdagodtam. És Jézus meg kívül került, kívülről zörget. Engedj be, Laodícea, engedj be. Van ilyen veszély, és nagy veszélye a megélettelenülés útján a keresztényeknek, a keresztény gyülekezeteknek, hogy kisajátítjuk magunknak még a szent dolgokat is, még az Isten tiszteletet is. Meg kellene tanulnunk, hogy sáfárai legyünk az Isten titkának, ahogy Pál mondja magáról, hogy ő az Isten titkainak a sáfára. Nem az övé, de Isten elragadta őt, kijelentette magát neki. Nem az övé ez a csoda, ez a kegyelem. Adósa vagyok, mindegyik ötöknek mondja. Tietek ez, csak rám bízta Isten, hogy mondjam. A lélek erejének, kisugárzásának ez a titka, hogy az oltára tett áldozat, az életed, a szolgálatod, a zenéd, minden. És Isten akkor ezt megáldja tényleg, ha az ő titkainak, a ránk bízott javaknak, a sáfáraiként igyekszünk szolgálni őt, mint a gazdánkat, urunkat, személyes megváltónkat, mennyei vőlegényünket, aki olyan halálos szeretettel szeret minket, hogy adta az életét értünk. Akinek feltámadásában nyert megdicsőült teste csodálattal és hódolattal kell, hogy betöltsön. Akinek adatott immár minden hatalom menjen és földön. És aki elment, hogy elkészítse a helyet a mi számunkra, és aztán jön, hogy magához vegyen bennünket. Azt gondolom, hogy Isten arra tanít ezen a konferencián, hogy valahogy tanuljuk meg ezt a jó sáfárkodást, amelyben az ő neve szerez dicsőséget, és mi pedig az áldásoknak a özönét és gazdagságát. Szeretne bennünket az Úr elvezetni arra a maximumra, talán maximumra, amit Lukács evangéliumánál mond az Úr Jézus. Azt mondja itt, biztos ismerős az ige, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Hát ez tényleg maximalista igény, de nem neki van szüksége az én tehetségemre, az én pénzemre, az én időmre, hanem azért igényli, hogy megállhasson, hogy megállhassa az oltára tett időmet, javaimat. A lemondás tulajdonképpen a meggazdagodás útja. Az élet forrásának a felfakadását munkálja, és van itt egy nagyon fontos folytatás. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas, tehát kidobják. Értitek, mit akar mondani Jézus? Ha valaki nem kész letenni minden vagyonát, tehát mindenestül, aki vagyok, ami van, ha nem vagy hajlandó mindezt letenni, azt mondja, ízetlen sóvá leszel. Ízetlen sóvá. Hát mi szeretnénk só lenni, ízesíteni, világosság lenni, világosítani, és ezt csak akkor tehetjük meg, ha jó sáfárai vagyunk és leszünk az Úrnak. Isten tanítson bennünket ezen a konferencián, és ne csak tanuljunk, hanem Isten munkálja ki a lélek által, hogy legyünk készek oltára tenni magunkat, mindent kárnak és szemünknek ítélve, mert ez a mi meggazdagodásunk egyetlen útja. Ámen.
Embert, ahogy gyakran megítéli az embert, Géza bácsinál is volt egy dolog, sőt két olyan dolog, amit most megemlítenék, az egyik az nem ítélet, csak a másik. Ugye mondta Géza bácsi, hogy Istenük a has. És amikor most kijöttem itt, az előbb is láttam, hogy nem a gitárdomború, és hát vannak ilyen problémák, de Isten jó, hogyha megítél bennünket dolgokban, és levonjuk a konzekvenciákat, ez néha elég nehéz például az én esetemben. A másik dolog, amit Géza bácsi említett, az volt, felolvasott egy igét, hogy minden az Úré. Az Úré a vad az ezernyi hegyen. És egy történet jutott az eszembe, Corrie ten Boomnak az egyik könyvében olvastam, hogy amikor el kellett volna valahová mennie, akkor nem volt rá pénze. És egy repülőjegyről volt szó, és imádkozott, olvasta ezt az igét, és így szólt, Uram, ha lehet, adj el egyet abból a sok vadból, és az árát küld el nekem. Tehát az a címe ennek a kis résznek, a sáfárság konferencia anyagából, hogy minden az Úré. Nyilván ez ebből áll, hogy kicsit beszélünk arról, hogy mi ez a minden, beszélünk kicsit az Úrról, beszélünk, hogy az Úré minden, és talán arról is beszélünk, hogy ez minket hogy érint. Mi ezzel a mi kapcsolatunk, ezzel a kijelentéssel. Talán emlékszünk rá, akár középiskolás filozófia tanulmányainkból, akár más néven is, hogy voltak ezek az úgynevezett egzisztencialisták. És hát nekik, amikor ezen gondolkodtam, hogy minden, akkor eszembe jutott, hogy semmi. Ugye ők, ha jól emlékszem még, úgy gondolták, hogy nincs Isten, és talán Paul de Sartre írta, hogy egy olyan történetet, hogy egy vonaton utazik, és ez a vonat bemegy egy alagútba. És a fülkében nincs éppen senki, egyedül van, és hogy halad ez a vonat az alagútban, akkor feltűnik neki, hogy milyen sokáig megyünk már. És aztán kimegy a fülkéből, hogy valakivel azért találkozom, mert hiányérzete támad, de nincs az egész vagomba senki. Végig megy a vonaton, nincs a vonaton senki. Átmászik nagy nehezen a mozdonyra, és nincs senki. Egy ilyen életérzést képzeljétek el, hogy megyünk, utazunk a semmiben, nem tudjuk, hogy hova érkezünk el, és nincs senki, aki vezetné a vonatot. Nincs senki, aki meg tudná mondani azt, hogy honnan jöttem, hova megyek, mi ennek az egész életnek az értelme. A semmi. Talán ismerjük azt a verset, ami azt az érzést is szépen leírja, hogy a semmi ágán ül a szívem, és fél, és remeg, és fázik szegény. Egy ilyen érzés van nagyon sok emberben, akik nem tudják azt, hogy van Isten. És olyan jó a mi számunkra, hogy milyen gazdagságot jelent, hogy mi tudjuk, hogy nem véletlenszerűen történnek a dolgok, hanem van Isten, aki ezt irányítja, sőt sokkal több. Van Isten, aki mi személyes Istenünk. Milyen ez az Úr? Ugye a Bibliát olvassuk, elővesszük, akkor nagyon sok olyan dolgot olvastunk benne, ami a mi Istenről, ami abszolút. Például olvassuk azt, hogy Isten mindenütt jelen van. Ugye mikor kicsik voltunk, a hárman vagyunk mi fiúk, akkor igyekeztünk néhány dolgot úgy tenni, hogy arra a szüleink ne jöjjenek rá, mert hát biztos nem kaptunk volna dicséretet ezzel kapcsolatban. És úgy gondoltuk, hogy ha bemegyünk az ágy alá, vagy bebújunk a paplan alá, és a porszívó csövön kommunikálunk egymással, akkor azt csak mi halljuk. És úgy gondoltuk, hogy szüleinkkel el tudunk rejtőzni. De amikor Istenről olvasok, akkor azt mondja, hogy ha az ige, ha a tenger túlsó szélére mennék, ott is velem vagy. Ha Seolban vezek ágyat, ott is jelen vagy. Nem tudunk elbújni Isten elől. Isten mindenütt jelen való. A másik, hogy Isten örökké való. Nincs kezdete, nincs vége. A másik, hogy Isten minden ható. Az ő ereje az mindenre kihat, és nincs semmi, amire ne tudna kihat. Az Isten mindent tudó. Olyan csodálatos, hogy ilyen hatalmas Isten is. Ezé az Isteni minden. Van egy dolog, és ki tudnám megmondani, amiről a Biblia azt mondja, hogy ez nem Isteni. Akkor segítek, nincs köze Istenhez a bűn. És hogyha mi ezzel az Istennel kapcsolatban vagyunk, ez csodálatos, mert azt is olvasok erről az Istenről, hogy az Isten a szeretet. És azt is olvasok erről az Istenről, hogy Isten szeret bennünket, és ő előbb lépett felénk, és megteremtett bennünket, és amikor mi elfordultunk tőle, és megtörtént a bűneset, akkor is elküldte Jézus Krisztust, aki megváltott bennünket, és az ő vére árán megszerzett bennünket. Tehát mi is beletartozunk ebbe a mindenbe, mi is az övéi vagyunk a teremtettség okán és a megváltás okán.